Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől van. Amen. Kedves testvéreim, jöjjetek, hagyjuk meg fejünket fennállva és imádkozzunk. Köszönjük te néked, mennyi édesatyánk, hogy ma is megállhatunk színed előtt és énekkel dicsérhettünk téged. És köszönjük, hogy magasztalhatjuk nevedet gondviselő szeretetedért. Köszönjük, hogy magasztalhatjuk a te nevedet Jézus Krisztusért, ami drága üdvözítőnkért, megváltónkért. Köszönjük néked, hogy magasztalhatjuk hatalmas lényedet és szerető lényedet. És köszönjük, hogy kérlelhetünk, hogy te a bölcsesség maga, te szólj hozzánk ma, és te taníts minket az igén keresztül. És attól, hogy mi bolondok, hadd tudjunk tanulni tőled, hogy bölcsé lehessünk, mi magunk is. Látod, hogy gondolatainkban mennyire szükségünk van a te gondolataidra, hogy azokból induljunk, hogy azok legyenek a fő eligazítóink. Életünk minden dolgába, kérdésébe kérünk, hogy bölcsességed gondolatai hadd töltsék be a szívünket ebben az órában, és nem csak most, hanem mindenkor. Hétköznapjainkban is, s hadd legyenek azok, amiket te gondolsz, ami tanácsadóink. Köszönjük néked, hogy örömünkkel, bánatunkkal, terheinkkel, nehézségeinkkel, mindenestől hozzád szabad fordulnunk. Imádságba jöhetünk hozzád, és te látsz és ismersz minket, tudod a mi dolgainkat, és mindig el tudsz igazítani bennünket, mindig helyre tudsz tenni minket, mindig föl tudsz emelni bennünket. Kérünk, hogy ma is tedd meg ezt a te nagy szeretetedből és erőddel. Kérünk téged arra, hogy csöndesítsd el a mi szívünket most magad előtt, hogy halljuk és értsük, és kövessük, amit mondasz nekünk. Vezess minket a boldog örökkévalóság, az üdvösség örökkévalóságának az útjára, a te drága lelkeddel. Köszönjük, atyánk, hogy meghallgatsz minket Krisztusunk nevért és a te dicsőségedért. Amen. Kedves testvéreim, helyet foglalva hallgassátok meg Isten igéjét, melynek alapján üzenetét kívánom ma hirdetni köztetek. Pál apostolnak az Efézusiakhoz írt leveléből, az 5. rész 6. verséből. Pál apostolnak az efézusi gyülekezethez írt levele 5. részében a 6. vers így szól hozzánk: senki titeket meg ne csaljon üres beszédekkel, mert ezekért jő az Isten haragja a hitetlenség fiaira. Kedves testvérek, vasárnapról vasárnapra néhány intellektuális kifogást veszünk szemügyre, amit manapság Jézus hite és követése, a keresztény hit és életmód választás ellen szoktak felhozni. Beszéltünk a szenvedéssel kapcsolatos kifogásról, miszerint nem tudok hinni abban a Jézusban, aki megengedi a szenvedést. Aztán beszéltünk arról a kifogásról, hogy Jézus nem is valóságos személy, hanem csak egy kivetített kép, egy illúzió, amiben hinni önbecsapás. Szó volt arról, hogy Jézusba hinni egyenlő lenne az identitásom feladásával, és ezért nem követem őt, mert én az akarok maradni, aki voltam. Aztán szó esett arról, hogy miért higgyek éppen Jézusban, hiszen minden vallás ugyanazt az Istent imádja, teljesen mindegy, hogy melyik vallást követem, nem kell pont Jézust választanom. Ma egy újabb kifogást vennénk szemügyre, miszerint én pozitív gondolkodásra rendezem a dolgaimat. Én tudom, hogy ki vagyok, tudom, hogy mire vagyok képes, nem szükséges nekem, hogy Jézusban higgyek, hogy Jézus jelen legyen az életemben. Higgyenek benne azok, akiknek nincs elég önbizalma, akik nem tudják, hogy mire képesek, akik gyengék, gyengének tartják magukat. Higgyenek benne ők, ha kell nekik, de én nekem nincs szükségem. Én pozitív gondolkodással rendezem az én életemet. Hát hogyan válaszolhatunk erre a kifogásra úgy, hogy az Úr Jézus Krisztus valahogy felmutassuk az így gondolkozó, vagy így beszélő, magát Jézustól így elhatároló embernek? Mit mondhatnánk neki? Mit mondhatnánk, amivel érzékeltethetnénk vele, hogy van egy rendkívüli alternatívája annak a gondolkodásnak, amit ő képvisel? A pozitív gondolkodásnak az ellentétpárja a teocentrikus vagy krisztocentrikus gondolkodás. Hogyan tudnánk ezt érzékeltetni vele? Nos, mielőtt válaszolnánk, elsőként próbáljuk megérteni, hogy mi ennek az állításnak, amit úgy hallunk itt széltébe, hosszába, mi ennek a háttere, mi áll ennek a hátterébe? Mi a pozitív gondolkodásnak a lényege? Nos, a pozitív gondolkodás tanítása nem egyszerűen arra tanít minket, testvérek, hogy legyen egy egészséges önbizalmunk, és tudatosan gondoljunk pozitív dolgokra, és ne engedjünk magunknak negatív gondolatokat, és nézz jó reménységgel a jövőbe, és légy bátor, és vágj bele a munkáid végzésébe, és közben higgyél Istenbe, követve Jézust. Nos, a pozitív gondolkodás nem erről szól. Nem erről szól, testvérek. A pozitív gondolkodás elmagyarázza, hogy pontosan miért lehet neked önbizalmad, miért is kell csak pozitív dolgokra gondolnod, nagy ívben kerülve még a negatív gondolatokat is. Elmagyarázzák nekünk ennek a gondolkodásmódnak az ideológusai, vagy kitalálói, hogy a gondolatok, amik a fejünkben vannak, akár pozitív, akár negatív gondolatok, leszűrődnek a tudat alattinkba. És a tudat alattinkba leszűrődve ott rögzülnek, és arra indítják a tudat alattit, hogy e gondolatokat, akár pozitív, akár negatív gondolatok, energiával feltöltsék, és materializálják, megvalósítsák, gyakorlattá átültessék. Tehát a tudat alattiban egyféle mindenhatóság rejlik, mert akár jó, akár rossz gondolatokat képes valóságá teremteni. A gondolatoknak a szellemi valóságából egy idő után materiális gondolatokat teremt, kreál. Nos, a pozitív gondolkodásnak az ideológusai szerint, tanítói szerint, az emberek legnagyobb része nem is sejti, hogy mekkora hatalom és erő rakik benne. És ha tudná, hogy a gondolatai által befolyásolhatja a tudatalattiát, ami egy mérhetetlen erő és energia, és megvalósítja az ember gondolatait. Ha az ember tudná ezt, akkor sokkal inkább kihasználná, és élne ezzel a lehetőséggel. És nem engedné, hogy mások kezébe legyen a sorsa, hanem maga venné kezébe az életének az irányítását, hiszen képes rá. Ha tudná, hogy a tudat alattia milyen erő, milyen hatalom, milyen teremtő erő, teremtő hatalom, akkor vigyázna arra, hogy ne küldjözgessen a tudat alattiába negatív gondolatokat, mert a negatív gondolatokat is meg fogja valósítani a tudat alatti válogatás nélkül. Ha pozitív gondolatokat küldünk oda, azokat is megfogja. Tehát az ember tudatosan kell, hogy csak pozitív dolgokra gondoljon, és azokat küldje le, vésse be a tudat alattiába. Vagyis mondjuk naponta sokszor kell arra gondolni, hogy mondjuk egészséges vagyok. És akkor, ha ezt nagyon sokszor gondolom, és ezt a gondolatot küldöm a tudatalattimba, akkor a tudatalattim ezt fogja megvalósítani. Ha arra gondol valaki, hogy én beteg vagyok, akkor a tudatalattia ezt fogja, hogy így mondjam, megvalósítani. Annyira feltölti a tudatalatti erővel, energiával az odaérkező gondolatokat, hogy ha tetszik, ha nem, ő azt átülteti egy idő után a materiális valóságba. A legfontosabb teendője, mondja az egyik gondolkodójuk, hogy pozitív gondolatokat gondoljon. Egészség, lakás, autók, pénz, család, vonatkozzanak bármire. És a lényeg, hogy ezeket a gondolatokat levigye a tudatalattiába. Na most, a tudatalattiba a gondolatok, amik a fejünkben vannak, a tudatalattinkba le tudnak menni úgy maguktól is, de igazából egy gondolkodásmód szerint gondoskodnunk kell arról, hogy minél hatékonyabban levigyük a pozitív gondolatokat a tudatalattinkba. És erre két módszer is kínálkozik, amit ők előszeretettel javasolnak. Az egyik az önszuggesziónak a módszere, vagyis hogy sokszor mondjuk el magunknak, hogy egészségesek vagyunk, meg gazdagok vagyunk, meg sikeresek vagyunk, meg nekünk minden menni fog, és így tovább, és így tovább. Ez ismételgessük. Lehetőleg naponta sokszor gondoljunk ezekre a pozitív dolgokra. És mondogassuk magunknak, mert a szavak által, amiket mondunk, hatni tudunk, és sokszor elmondunk, hatni tudunk a tudatalattinkra. Van egy másik módszer is, amivel a tudatalattinkba lepréselhetjük a pozitív gondolatainkat, ez pedig az úgynevezett vizualizáció, a képi elképzelés, ugye, amit a gyerekek is alkalmaznak, hogy mesélünk nekik, és akkor ők elképzelik, hogy Jancsi és Julis kézen fogva sétáltak az erdőbe, és akkor ők látnak maguk előtt egy erdőt, és akkor ott egyszer csak ott van a házik, ahol a nagymama lakik, és a mézes kalácsból van, meg, és akkor jön a farkas, meg, és így tovább, és így tovább. Na, summa-summarum, hogy elképzelik. Na, ez a vizualizáció, amit felnőtt korban úgy mond, az emberek elfelejtenek, de jó lenne, ha eszükbe jutna, mondja a pozitív gondolkodás képviselője, tanítója, és alkalmazná vagyis, hogyha nagyon sokszor elképzelnénk mondjuk azt a házat, amiben mi lakni szeretnénk. Vagy nagyon sokszor elképzeljük itt magunk előtt azt a Porsét, amivel szeretnénk járni. Vagy azt a nőt, vagy azt a férfit, aki kell nekünk. El kell képzelni, ma a lelki szemeink előtt kell látni. És minél többször csináljuk ezt, annál inkább tudjuk a tudatalattinkba levinni, bepréselni ezt a gondolati tartalmat, és annál inkább tudjuk aktivizálni a tudatalattink erejét és hatalmát, hogy megvalósítsa azt a dolgot, amit mi elképzeltünk. Nos, nem árt, hogyha az ember miközben önszuggesziót vagy vizualizációt alkalmaz, nem árt, ha relaxált állapotban van, mert minél relaxáltabbak vagyunk, annál inkább tudjuk ezeket a dolgokat gyakorolni. Tehát el kell lazulnunk, el kell engedni magunkat, és úgy kell ezeket gyakorolni. Az ember gondolkozik, hogy honnan is van a tudat alattinak ez a mindenható ereje. Honnan származik ez? És olvasgatjuk az ide vonatkozó tanítóknak a könyveit, és rájövünk arra, hogy ők úgy gondolják, hogy az egyes embereknek a személyes tudatalattia, tehát a te vagy az én tudatalattim szerintük, ez a személyes tudatalatti hozzá kapcsolódik egy nagy kozmikus energiához. Egy nagy személytelen tudathoz, ami valahol az egész mindenség mélyén a lényegét alkotja ennek. Ez körülbelül ugyanaz a gondolat, amit az összes keleti vallásokban találunk, hogy az istenség, ők így mondják, benne van mindenbe. Egy fűszálba, egy porcembe, egy emberbe, egy fába, a vizek cseppjeibe, a vízesések hangjában, mindenbe benne van az istenségnek egy darabja, egy szikrája. Ez a keleti gondolat, ami az összes keleti vallásokra jellemző, a panteizmusnak a gondolata, vagy monizmusnak is szokták mondani, de ugyanezzel találkozunk itt a pozitív gondolkodásban is, hogy az emberben lévő személyes tudatalatti, ami egy nagy erő és nagy hatalom, ezt az erőt és hatalmat onnan nyeri, hogy tulajdonképpen hozzá kapcsolódik ez az egész kozmoszt átjáró, és mindenben jelen lévő istenihez, istenséghez. Amit egyébként leírják ezek a gondolkodók, mindegy, hogy hívunk. Mindegy, hogy Visnunak, Brahmannak, Istennek, Jézusnak, bárhogy hívhatjuk, végtelen intelligencia, kozmikus energia, mit tudom én, bárhogy lehet nevezni, mert minden ugyanazt jelöljük meg, és ez adja tulajdonképpen, ez a kozmikus istenség, ez adja a személyes tudatalattinknak ezt az erőt, ezt a hatalmat, hogy megvalósítsa, megteremtse azt, amire gondolunk tulajdonképpen. A pozitív gondolkodásnak az oktatói nem győzik hangsúlyozni mindebben a hitnek a jelentőségét. És ez a szó, amit használnak, ez elég megtévesztő, mert ugye a keresztény embereknek is mindjárt hit, hát az biztos valami jó lehet, tehát a hit az csak jó lehet. De ezek az emberek a hit szón nem a mi keresztény hitünket értik, hanem azt értik, hogy hinni kell az embernek abban, hogy ő benne van egy tudatalatti, ami oly erős és hatalmas, mivel hogy hozzákapcsolódik a kozmikus erőhöz, hogy meg tudja valósítani a gondolataimat. Vagyis hinnem kell, de nem Jézusba, nem Istenbe, hogy a Biblia előttünk van, hanem hinnem kell ebbe a tanításba, amit ezek a pozitív gondolkodók előadnak nekem. Na most ezek között, az emberek között, testvérek, vagy közül csak kettőt hadd említsek meg, ezek 20. századi emberek, az egyiket, és amerikaiak, az egyiket úgy hívták, hogy Napoleon Hill, a másik pedig Joseph Murphy. Kérdés, hogy ezek az emberek vajon ezeket az eszméiket, amiket aztán utána ők leírtak, tanítottak, milliók olvastak el, az ő saját könyveiket milliók olvasták el, az ő tanítványai könyvét újabb milliók olvasták el, legalábbis Amerikába, de aztán világszerte, Európába is. Elterjedt, mint egy futótűzként ez az eszme, ez a gondolat az egész világon tulajdonképpen, legalábbis ebbe az amerikai szférába, vagy európai szférába. Most honnan merítettek tulajdonképpen a gondolat kiötlői, a Hill és a Murphy? Az egyik, amit találunk mindjárt, hogy ők gyakran hivatkoznak is egy bizonyos Cuvier-re, egy francia ember volt ez, aki ilyen félig meddig orvos volt, de nem igazi orvos, aki először kezdte ezt tanítani az embereknek, hogy állandóan csak pozitív dolgokra gondoljanak, mert akkor azok jól befolyásolják az ő közérzetüket, vagy teljesítőképességüket, és ő volt, aki mindig mondogatta magának, hogy én minden nappal szebb leszek, jobb leszek, okosabb leszek, gazdagabb leszek, sikeresebb leszek, és egészségesebb leszek. És akkor úgy hitte, hogy ezt ő így át tudja ültetni akkor a gyakorlatba, és ezt tanította. De testvérek, igazából, ha megyünk vissza a történelembe, akkor azt látjuk, hogy voltaképp egy ősi gondolattal állunk szembe. Egy ősi gondolattal. Van egy történész ember, aki az okkultizmussal foglalkozik, az okkultizmus történetével foglalkozik. Nem hívő ember ez, Manly Hall-nak hívják, aki azt írja, hogy bőséges bizonyíték van arra, hogy a modern gondolkodás sok módszerében, például jóléti pszichológiában, akaraterőt növelő metafizikában, agresszív előadási módszerekben tulajdonképpen egy átformálódott fekete mágiával van dolgunk, amelynek neve talán megváltozott, de a természete ugyanaz maradt. Fekete mágia. Varázslás magyarul. Varázslás. A pozitív gondolkodásnak, testvérek, ez a tanítása nem más, mint egy modern nyelven előadott varázslás. A varázslásnak a lényege, hogy az ember azt hiszi, hogy a maga gondolatai által hatni tud egy természet fölötti erőre, energiára, és rá tudja venni arra, hogy megvalósítson valamit, amit tudnilik az ember akar. Ez a varázslóknak, a sámánoknak, meg a legősibb technikája, és ez az egész varázslásnak a lényege tulajdonképpen. Befolyásolni a valóságot. De én nem tudom, csak úgy, ha a gondolataimmal hatni tudok egy nálamnál nagyobb erőre, energiára, akit arra használok, vagy amit arra használok, hogy átültesse az én gondolataimat a valóságba. A pozitív gondolkodásnak a legmélyebb gyökerei, testvérek, ide nyúlnak le. Egyébként zárójelben mondom, hogy a varázslást a Biblia mindenhol megtiltja az embernek. Olyan értelemben is, hogy nehogy megpróbálja az ember azt, hogy a gondolataival az Istenre akar hatni, vagy Jézus Krisztusra akar hatni, és vele akarja megcsináltatni bizonyos dolgokat, amiket én akarok. Ugye ezért vannak nagyon komoly biztatásaink arra, hogy imádkozzunk, Istennek mondjuk el azt, amit kívánunk, amit akarunk, de ne akarjuk őt rávenni arra, hogy azt csinálja, amit mi akarunk, hanem legyen ott mindig az imádságainkban az a mögött, mellette, vagy mondjuk is ki, vagy legalábbis gondoljunk arra, de ne úgy legyen, hogy én akarom, hanem hogy te akarod. Vagy legyen meg végül is a te akaratod. Én ezt szeretném, vagy azt szeretném, de a lényeg, hogy te mit szeretnél, és én arra vágyom igazán, hogy ne az én akaratom legyen meg, hanem a tied. Ez egy teljesen más dolog. Megdöbbentő, hogy a pozitív gondolkodásnak a keresztjén beütésű képviselői, mert ilyenek is vannak, imádságnak nevezik azt, amikor az ember szuggerálja magát és vizualizál maga elé dolgokat. Tehát ezt a relaxált önszuggesziót és vizualizációt, erre azt mondják, hogy ez imádság tulajdonképpen. Hát ennek semmi köze nincsen az imádsághoz. Nos, az elmondottakból már értitek, testvérek, hogy a pozitív gondolkodásnak az eszméje az sokkal többet mond annál, mint hogy légy pozitív, gondolj csak pozitív dolgokra, mert ha ennyit mondana, akkor még akár egyet is érthetnénk vele. De nem ennyit mond, hanem megindokolja a pozitív gondolatoknak a szükségességét. Ezt az egész pozitív gondolkodást megideologizálja, és azt mondja, hogy ez azért szükséges, mert a te gondolataid által befolyásolni tudod a tudat alattidat, amelyben egy nagy erő rejlik, amely hozzá kapcsolódik a kozmikus istenséghez, és amely által te meg tudod valósítani, amit gondolsz, ezt a pozitív dolgot, és lehetsz te egy sikeres ember, egy gazdag ember, akinek minden vállalkozása jól sikerül, és az álmait valóra tudja váltani, aki maga tudja irányítani az életét. Nos, ezzel a fajta pozitív gondolkodás ideológiával, ezzel keresztény emberként mi igazából nem tudunk egyetérteni. Ezzel nem lehet egyetértenünk. Ez vagy nyíltan, vagy akár burkoltan Jézusnak, a Bibliának az elvetésére biztat. A keresztény hitnek, a keresztény imádságnak a pótszereként kínálja magát. Amely által az ember tulajdonképpen még Istennek is képzelheti magát egy kicsit. Mert hát hatni tudok én a valóságra. És meg tudom csinálni, amit elképzeltem, amit elgondoltam. Arra biztatja az embereket ez a gondolkodás, hogy higgy önmagadban, hogy bíz az önmagadban rejlő erőben. Higgy arra, hogy te képes vagy. Higgy arra, hogy minden forrásaid te benned rejlenek. Nincs szükséged rajtad kívül se emberre, se Istenre. Te egy magadban bízó, egy magabízó ember vagy, aki Istenkedhez tulajdonképpen alakíthatod az életedet, a történelmet, a valóságot magad körül. Nem csoda, hogy a bűnös embernek egyébként nagyon tetszik ez a gondolat, és sokan el is fogadják, és hát vagy így, vagy úgy kezdik, vagy valamilyen szinten kezdik ezt gyakorolni is. Nos, mi ennek az alternatívája? Nézzük meg ezt a másik pontunkat. Tulajdonképpen, ha egy ilyen emberrel találkozunk, érdemes azért neki egy-két kérdést fölvetni. Mindenféle bántó él vagy szándék nélkül, csak egyszerűen fölvetni neki néhány gondolatot. Például, hogy ki bizonyította, hogy a kozmikus energia az létezik egyáltalán. Amit így is, úgy is, amúgy is lehet nevezni, hogy ez létezik. Ez hol bizonyították? Ugye ehhez kapcsolódik állítólag az embernek a tudatalattia. És ebből nyeri a maga mérhetetlen erejét, energiáját, hatalmát. De ki bizonyított egyáltalán, hogy ez van? Ez valahol valaki látta, megfogta, megmérte. Ez ki bizonyította? Föltetjük azt a kérdést, hogy ki bizonyított, hogy a személyes tudatalatti az ennek a része? Hát a személyes tudatalattiról ki azt mond? Ugye Freud mondott erről valamit. Voltak éppen ő nem mondta azt, hogy ez egy mérhetetlen energia, ami által meg tudunk valósítani dolgokat. Csak azt mondta, hogy van ilyen az embernek egy ilyen része, hogy tudatalatti. Nem emlékszik bizonyos dolgokra, de valahol magába hordoz dolgokat. Hát jó, hát ezt mi is mondjuk, és tudjuk is, hogy van egy csomó dolog, amit elfelejtünk, azt egyszer eszünkbe jut. Hát nevezhetjük azt, hogy elfelejtettük, aztán valahonnan eszünkbe jutott, az emlékeinkből valahogyan feljött. Lehet azt is mondani, hogyha valaki azt mondja, hogy a tudatalattinkban volt, jó, legyen ott. De az kibizonyította, hogy a tudatalatti az hozzá kapcsolódik ehhez a kozmikus erőhöz. Hogyan bizonyítják a pozitív gondolkodásnak a hívei azt, hogy ennek az egésznek van valami valóságtartalma. Ugyanis olyat nem tud senki felmutatni, hogy csak fogta magát és leült egy székre, és reggeltől estig gondolt erősen valamire, és vizualizált magának valamit, és akkor egyszer csak hip-hop az megvalósult. Nem is mondják a pozitív gondolkodásnak a képviselői, hogy ilyet meg kell, vagy meg lehet csinálni, hanem azt mondják, hogy igen, az embernek azért dolgoznia is kell, azért, hogy valami, amit akar, elérjen. Azért dolgozni, valamit tenni is kell neki. Na most, hogyha valaki csinál valamit, és úgy elér valamit, és közben pozitív gondolkodást gyakorol, honnan tudja, hogy a pozitív gondolkodás miatt érte el azt a valamit, vagy azért, mert csinált valamit? Egy csomó ember elér valamit, azért, mert dolgozik érte, és közben nem pozitív gondolkodást gyakorol. Olyat lehet bizonyítani, hogy valaki csak ül egy széken, és éveken keresztül egy Porsche-ról álmodozik, és egyszer csak kimegy a garázsba, és ott áll egy Porsche. Megvalósul. Ilyen nincs. Ilyen nincs. Mindenki tudja, hogy ilyen nincs. Azért dolgozni kell, hogy ott legyen. És ha már dolgozik érte, akkor az nem a pozitív gondolkodás miatt lett ott az a Porsche, hanem azért, mert dolgozott érte az a jó ember. A pozitív gondolkodás erejével, testvérek, nem lehet teremteni. Nem ezzel lehet teremteni. Mással lehet, tehát hogy az ember fölgyűri a kezén, meg az idejét, meg az erejét, meg az eszét használja, és valaminek neki feszül. Így lehet valamit tenni, de hogy ülök, csak pozitíven gondolkozok, mert olyan nagy hatalma van a tudatalattimnak a kozmikus energiától, hogy majd átülteti a gyakorlatba, amit én elképzeltem, hát ilyen nincs. Akkor minek ebbe hinni? Minek abba hinni, testvérek, ebbe az eszmébe hinni, ezt is fölvethetjük, hogyha láthatóan az embereknek nem segít a pozitív gondolkodás, mert melyik pozitív gondolkodó gondolt arra, hogy ő beteg lesz például? Egyik, általában nem szoktak erre gondolni, hogy én beteg leszek. Elmondom magamnak 8000-szer, hogy beteg leszek, és akkor hip-hop megbetegszem. Egyetlen, aki a pozitív gondolkodást tanította, senki nem mondta, hogy ilyeneken kell gondolkozni, pont az ellenkezőjén kell gondolkozni, és te hiába gondolkozok az ellenkezőjén, mégis megbetegszek. Nem? Hiába gondolkozott a Napoleon Hill azon, hogy ő nem akar meghalni, egyszer csak mégis meghalt. Mert a gondolkodás erejével nem lehet megváltoztatni a valóságot. Ilyen formában, hogy itt tanítják nekünk. Most fölvethetünk ilyen kérdéseket, és beszélgethetünk is ezekről, de valójában, testvérek, a mi feladatunk keresztény emberként úgy gondolom, hogy rá kell mutatnunk a pozitív gondolkodásnak az alternatívára, a legjobb alternatívájára. Tudnélik, a Krisztus központú, vagy ige központú hívő gondolkodásra. Ezt kell nekünk kitenni a piacon az asztalra, hogy így mondjam, az eszmék piacán az asztalra. Ez a mi portékán. A Krisztus központú, ige központú, az igébe vetett hitből kiinduló, az igébre épülő gondolkodásmód. Ez egy valódi alternatívája ennek a sok sebből vérző pozitív gondolkodás hitének, vagy vallásának, vagy eszméjének. A beszélgető társunknak elmondhatjuk azt, hogy nekünk eszünk ágában sincs vitatni, hogy az ember gondolkodó lény. Azt se vitatjuk, hogy a gondolkodás kulcsfontosságú szerepet tölt be az ember életébe. Egyetértünk azzal is, hogy egyáltalán nem mindegy, hogy miről gondolkodik az ember. A Bibliából mi tudjuk, hogy a legjobb, hogyha Isten beszédéről gondolkodunk, és az ő gondolatai kapnak helyet a fejünkben. Ahogy mondja az írás, hogy Istennek beszéde, vagy Krisztusnak beszéde lakozzék bennetek gazdagon. Mi tudjuk, hogy ez így van. Azon azt is tudjuk a Bibliából, hogy mindazzal, ami Istennek tetsző dolog, mindazzal nyugodtan foglalkozhatunk a gondolatainkban. A Filippi levél alapján beszéltünk erről, hogy azon gondolkodjatok, ami jó, ami helyes, ami szép, ami Istennek az akaratával, Istennek a lényével összhangba áll. Elismerjük azt is, hogy a pozitív vagy a negatív gondolataink befolyásolják a hangulatunkat. Azt is elismerjük, hogy a teljesítményünket is befolyásolják, akár a testi működéseinket is befolyásolják. És nem mindegy, hogy valaki a gondolataival mit kezd, és mi tölti be a fejét, min járatja az agyát. Azt sem vitatjuk, hogy az ember gondolatai végül is meghatározzák azt az életutat, amit végig jár. Sőt, még kihat az örökké való sorsára is az embernek, hogy mit gondol, vagy hogy gondolkozik. Mindezekkel semmi bajunk nincsen. Amivel bajunk van, az a pozitív gondolkodásnak a Hill és Murphy és a társaik által kifejtett változata. Miszerint a tudatalattinkba le kell küldeni a gondolatainkat, vizualizálni kell, szugerálni kell magunkat, mert a tudatalattinkba hatalom rejlik, isteni erő rejlik, mert hogy hozzá kapcsolódik a kozmikus istenséghez, és végül is bízhatunk önmagunkba, és mi meg tudjuk csinálni, és mindenre képesek vagyunk, Isten nélkül, Jézus nélkül. Ezzel van bajunk. Elsősorban ezzel van bajunk. Mi azt kell, hogy mondjuk, hogy miközben ezt a fajta pozitív gondolkodást elvetjük, aközben mégis a legfontosabbat hangsúlyozunk, hogy szükségünk van Jézus központú, igeszerű, hitből fakadó gondolkodásra. Aki ezt a gondolkodást választja, az az ember, testvérek, egy józan ember lesz. Ezt el kell mondanunk. Itt ez a fogalom, ezt jegyezzétek meg, józan ember. A hívő ember az nem optimista, de nem is pessimista, se nem lógóorú, se nem állandóan happy, hanem józan. Ezt mondja a Biblia. józan ember. Józanság lelkét kaptátok. Vagyis a józanság lelk az a Szentlélek neve, ugye, aki minket az ige által józan emberekké tesz, és sőt, még erre föl is hívja a figyelmüket, hogy józanok legyetek, és ne részegedjetek meg bortól se, de más egyéb gondolatoktól se. Józanság. Egy, a hívő embertestvérek ennél fogva nem egy olyan embertípus, aki állandóan mosolyog, és állandóan derűs, és ő mindenre képes, és én mindent meg tudok csinálni, és hú, de happy vagyok, de a másik végletbe se esik át a hívő ember, mert a hívő ember nem egy ilyen önbizalomhiányos, meg kisebb rendűségi érzése, küszködő, állandóan depressziós, magába zuhant, mosolytalan ember. Vannak ilyen embertípusok, vannak ilyen magukba zuhant, állandóan negatív gondolatokat ápolgató emberek, meg vannak olyanok is, akik állandóan pozitív gondolatokat gondolnak, de a hívő az valahol a kettő között van. Ő se egyik végletbe, se a másik végletbe nem esik át, hanem józan ember. Az Isten fia, az Úr Jézus, aki benne hisz, az ő igéje, az ő lelke által ilyenekké tesz minket. Úgy is mondhatnánk, hogy kiegyensúlyozott emberekké. Akik tudjuk magunkról, hogy nagyon súlyos hiányosságaink vannak. Tudjuk azt is, hogy teremtmények vagyunk. Vagyis nem vagyunk mindenhatók. És tudjuk azt is, hogy nagyon sok mindenre nem vagyunk képesek. De azt is tudjuk, hogy az Úrral együtt meg nagyon sok mindenre képesek vagyunk. És az ő áldásával nagyon sokra vihetjük. És az ő erejével megerősítve, voltak éppen, ha nem is mindenre, de nagyon nagy dolgok teljesítésére vagyunk képesek. Tisztában vagyunk józanul a saját korlátainkkal, és a saját lehetőségeinkkel is. Józan emberek vagyunk. És az ige is úgy gyakran biztat is minket, hogy el se nehezüljön a szívünk, ugye. Tehát az a nehogy így leterhelten, és csak magunkba zuhanva éljünk. De arra is biztat, hogy nehogy elbizakodottak legyünk. Nehogy majd mi. Mert egyik sem az Úrnak tetsző mentalitás, és gondolkodásmód, és magatartás. Hanem az Úrra figyelve, az ő igéje által befolyásolva, legyünk józan emberek, és így várjuk vissza az Úr Jézus Krisztust, és így keressük naponta az ő akaratát, hogy mit kíván tőlünk. Nagyon fontos dolog, testvérek, hogy ezt a józanságot, ezt valahogy elmondjuk ezeknek az embereknek, akikkel így beszélgethetünk a pozitív gondolkodás híveiként. Mondjuk el, hogy igen, mi ezt az alternatívát tudjuk kínálni, és erre a józan életre van nekik is igazából szükségük. Nem arra, hogy állandóan csak happy legyenek, mert aki egy ilyen állandó happy ember, az testvérek nem tud aztán mit kezdeni a nehézségeivel. Aki állandóan azt hiszi, hogy ő mindenre képes, előbb-utóbb úgyis beleütközik a falba, a korlátaiba, és akkor mi lesz? Aki nagyon egy pozitív gondolkodásra van beállítva, az nem nagyon tudja feldolgozni a csalódásokat, sőt, a depressziójának ágyaz meg. Mert amikor valami nem sikerül, akkor mit fog majd mondani, vagy mit fog érezni? Hát voltak éppen én saját magamat okolhatom azért, hogy valami nem jött össze. Hát de erőtlen, gyenge, buta, ilyen-olyan ember vagyok én. Nem akarunk senkinek csalódásokat okozni. És az se jó, ha valaki állandóan lógatja az orrát, és állandóan csak, hogy ez sem megy, az sem megy, így nem jó, úgy nem jó. Hát ha az Úrban bízik az ember, akkor miért ne mehetne? Miért ne tudna teljesíteni? Miért ne érhetne el valamit az életbe? Tehát valahogy mi egy sokkal jobb alternatívát tudunk kínálni ezzel a Krisztus központú, ige központú, hitből induló, hitbeli engedelmességbe kiteljesedő élet, gondolkodásmóddal és életmóddal. Ezt kell valahogy elmondanunk. Most testvérek, tudunk bibliai példákat is mondani. Nézzétek, hogy az Istenben hívő emberek, Jézusban hívő emberek hogyan is éltek. Itt van például ez a Mózes, ha már vele kezdjük, ugye. Azt mondja neki Isten, hogy menj és akkor vezest ki az én népemet, az Izraelt ugye az egyiptomi fogságból. Jaj, hát nem fog menni az, mondja Mózes. Ugye. Hát én nem, hát. Én erre kép, nem is tudok, még beszélni se tudok. De menj. Nem, én nem. Akkor Isten már megharagszik rá. Akkor adom melléd Áront, de én veled leszek. És Isten ilyen csodákat bíz rá, hogy ezt és ezt tedd a botoddal. És na, végre Mózes fölfűvel, ugye, és elhiszi, hogy ha az Úr vele van, akkor ezt a lehetetlen is teljesíteni fogja. És végre nekiindul, és lássunk csodát, az Úrral Mózes, a bátortalan, a gyenge ember, mekkora vezetővé növi ki magát. Aztán testvérek, nézze, emlékezzetek Józsuéra, ugye? Ő is, amikor Mózes meghal, átveszi a népet, a nép vezetését. Ott van előtte a Kánaán földje, tele van mindenféle törzsekkel, óriások, meg nem tudom, letelepedett népek laknak ott, és őneki kell az Izraelt bevezetni, és a hódító háborút végigvezetni. Ott áll, és nem tudja, hogy mit csináljon. De az Úr oda megy hozzá is, és azt mondja neki, hogy ne félj, mert én vele, mert félt. Józsué félt ettől a feladattól, mert tisztában volt a korlátaival, mint hívő ember. Látta, hogy ő erre képtelen lesz. Mert nem vagyok képes mindenre. Nem ott mászkált és mondogatta magának, hogy én képes vagyok rá, hiszen egy Isten vagyok valójában, és a tudatalattim hozzákapcsolódik a kozmikus energiához, és majd megvalósítjuk, és nekem nincs akadály, és mindent áttörök, és különben is a pozitív gondolatok sikert vonzanak, és ez meg menni fog. Nem, testvérek, félt. És oda megy hozzá az Úr, és azt mondja, hogy ne félj. Én veled leszek. És akkor Józsué elindul, és sikerül neki. És nézzük Dávidot, amikor ott állt a Góliát, akinek senki nem ment neki támadni. És jön ez a kis fiú tulajdonképpen, egy fiatal srác. És megy a táborba, és hallja, hogy ott az a óriás ember, az ott 2 méter 40 centi volt legalább. Ott káromolja az Izraelt, meg az Isten, meg mindenkit szidalmaz. És az izraeliknek hallgatják, mindenki elhúzódik a sátra mélyére, vagy ott az árokba elrejtőzik. Senki nem áll ki vele szembe. És ő pedig kimegy. És nem hiába akarják ráadni a Saulnak a páncélját, az nem is jó rejá. Korlátozza, ledobja, megy ő, egyedül gyűjtöget magának 5 sima kövecskét a paritjájába. És megy Góliát ellen. Góliát a pozitív gondolkodó ember. Majd én. Te mit akarsz itt? Ugye leszól Dávidnak. Te mit? Mi? Valami gyereket küldenek itt ellenem? Mit akar ez itt? Hát én páncélba bújva, meg ekkora erővel, meg a fegyverhordozó alig bírja vinni a dárdáját. És a Dávid azt mondja neki, én a seregek urának a nevében jövök ellened, akit te gyalázattal illettél, és ezért ma legyőzlek. Megpörgeti a paritjáját. Egy kő elég volt. Testvérek, látjátok, hogy ezek a Dávid tudta, hogy ő magától nem képes, de a seregek urának a nevében megyek ellened, és így képes leszek rá, és már mielőtt győzött volna, tudta, hogy le fogja győzni az óriást. És így tovább, testvérek, az Úr Jézusnak a tanítványai milyen egyszerű emberek voltak, halászok, ilyen-olyan emberkék. Nem volt azokban semmi rendkívüli, de hittek Jézus szavaiban. És ezért rendkívüli dolgokat vittek véghez. Elterjesztették a kereszténység hitét, ugye az evangéliumot. Ott volt Pál apostol, egy gyenge ember volt, egy beteg ember volt, egy kis töpörtyű ember, aki ugyancsak nem tudott szónokolni. És mégis az Úr vele volt, és Jézus megerősítette őt, és ő ment, és mindenhol hirdette a Krisztus evangéliumát. És hódította meg rajta keresztül Isten lelke az embereknek a szívét magának. És neki mindegy volt, hogy agyonverik, vagy hajótörés szenved. Amikor hajótörés szenvedett, kiúztak, kimenekültek, mindjárt a parton elkezd Jézusról beszélni. Ha bezárják a börtönbe, a börtönőröknek beszél Jézusról. Ha megverik, azoknak beszél Jézusról. Ha királyok előtt áll, ha filozófusok előtt áll, ha egyszerű emberek előtt áll, ha bűvelt emberek előtt, ha hatalmasok előtt, ő mindig csak Jézusról beszél. És hódítja meg a szíveket rajta keresztül az Úr, fölerősítve, megerősítve ezt az embert. Testvérek, egy csomó ilyen példánk van, ahol emberek, nagyon is olyan emberek, akik, mint mi, tudatában vannak annak, hogy mennyire erőtlenek, mennyire semmik vagyunk, hogy mi semmire nem vagyunk képesek Jézus nélkül. Semmire, de ő benne bízva a kőfalon is átugrunk, a lehetetlent is megtesszük. Ő vele együtt, ő általa megerősítve, az ő erejével, az ő szeretettel fölfegyverkezve, hitáltal, ő benne híve, mindenre képesek vagyunk. Most testvérek, ez a józanság valahol. Ez a józanság. És valahol ezt kell nekünk, testvéreik, valahogy úgy föltárni az emberek előtt, hogy ez a mi alternatívánk. Egy olyan Úrba vetett hitet kínálunk, aki maga is hitt az Atyába, és az Atyában híve teljesítette a maga küldetését. Vállalta a legnagyobb gyengeséget, a legnagyobb erőtlenséget, a keresztet. De utána megmutatta az ő isteni erejét, amikor föltámadt a halálból. Mi őt hirdetjük meg ezeknek az embereknek, és azt mondjuk, ő benne higgyetek, akiről tudhatjátok, hogy szeret benneteket, és mindenható. És ha ő benne hisztek, őt követitek, akkor ő józan emberekké fog titeket tenni, akik tudjátok, hogy mire nem vagytok képesek, de azt is tudni fogjátok, hogy nincs olyan dolog, amire vele ne lennétek képesek, ha ő akar valamit, és visz benneteket, és tart benneteket. Testvérek, ez egy olyan nagyon szép dolog, hogy nekünk még mindezeken túl, ráadásul van egy gyönyörű jövőképünk. Hívő embereknek ugye, nekünk ott vannak Jézus ígéretei, amikkel azt ígéri nekünk, hogy egyszer visszatér, és új eget és új földet teremt, és mi ott leszünk vele. Azért egy hívő ember, testvérek, soha nem lehet igazából ilyen pesszimista vagy borulátó, hanem igazából mindig ott lebeghet előttünk ez a drága jövendő, hogyha én meghalok, és Jézussal halok meg, örök életbe megyek. És ha ő visszajön, és véget vet ennek a mindenségnek, és az ellenségeit eltörlés kárhozatra veti, és a világot újjáteremti, én ott leszek az új világon, mert azt ígérte, hogy ott leszek vele. Mert mindenkor vele lehetek, és aki hisz a fiúban, örök élete van annak. Hát én nekem igazából egy csodálatos jövő felé tartok, minden percemmel, minden napommal. Egy rendkívüli, csodálatos jövőképe van a hívő embereknek, és ez nem egy mese vagy egy mitosz, mert egy olyas valakiben hiszünk, aki történelmi személy volt, aki itt járt ezen a földön, aki itt halt meg a kereszten, és aki itt támadt föl, akinek itt volt az üres sírja, akinek itt éltek a tanítványai, a követői minden időben. Ő nekünk nem meséket mondott, hanem a valóságot, az igazságot mondta el. Amikor nekünk ilyen pozitív jövőképünk van, az nem mi képzeltük el magunknak, hogy áltassuk magunkat valamivel, hanem neki hisszük el, aki meghalt és feltámadt. Akiről tudjuk, hogy mindenható és szeret bennünket mindenkinél jobban. A hívő emberként, testvérek, nekünk egy olyan alternatívánk van ezzel a pozitív gondolkodással szembe, amit nem kell szégyelnünk. Sőt, amire majdnem azt mondom, büszkék lehetünk. Erről nem szabad hallgatnunk, ezt el kell mondanunk. Amikor mi testvérek így, akár a gyülekezetünkre is nézünk most, ebbe a jelenlegi helyzetünkbe. Valaki azt mondta nekem a múltkor itt az ajtóba, nem tudom pontosan, hogy értette, de azt mondta, hogy úgy fél, hogy elfogyunk. Miért kell attól félni, hogy elfogyunk? Már az Isten népe, az egyház itt van már vagy 2000 éve a világban. Hát nem kell nekünk attól félni, hogy elfogyunk. Az éppen, hogy ellenkezőleg. Én abban hiszek, hogy ha az Úr velünk van, ha az Úr köztünk van, akkor éppen, hogy előre fogunk menni. A gyülekezetünk megmarad, sőt növekedni fog. A maga Istentől jövő tempójába. Én nem nézek ilyen borúsan, hogy jaj, mi lesz itt? Nő az istentelenség a világba, el fogunk fogyni, testvérek. Oj, mi lesz velünk? Tönkre megyünk, semmivé válunk, szétfoszlunk, köddé válunk. Nem, testvérek. Ha az Úr köztünk van, és velünk van, ami hatalmas és szerető Úrunk, akkor nem fog ez megtörténni. Ő hordoz bennünket, ő velünk van, és visz minket az ő országa felé. A családjainkra nézve, hívő emberként, ott is valami negatív jövőkép rajzolódik elénk. Dehogy is. Az Úr köztünk van, neki engedünk. Ő hordoz minket, ő véd bennünket, ő szeret minket, az ő hatalmával mellettünk van. Miért menne tönkre a családunk? Miért esne szana széjjel? Miért hullana szét? Még ha jelenleg esetleg vannak is problémák, az Úr át fog vinni ezeken bennünket. Most testvérek, nem mi visszük át, nem magunkba bízunk, hogy majd mi megoldjuk, meg majd én, meg nem tudom. Mert azt mondjuk, sőt, én nem tudom megoldani. Se a gyülekezetet nem tudom növelni, se a családomat nem tudom megmenteni, és összetartani, de az Úr képes rá. És ő vele együtt, mint Mózes, mint Dávid, mint nem tudom én kicsoda, mint Péter a vizen jár, Jézusban híve, a lehetetlen is lehetővé válik, testvérek. Az Úr Jézussal együtt mi erősek vagyunk. Mert ő a mi erőnk, ő a mi védelmünk, ő a mi hordozónk, a mi gondviselőnk. Nagyon szép dolog egyébként, hogy minket a pozitív gondolkodás állandó önbizalomra akar nevelni, ami egyébként túlteng bennünk. Ugye? Ez egy furcsa dolog, hogy valami olyasmit hiányolnak belünk, ami borzasztóan nagy mennyiségben bennünk van, és valahányszor itt van előttünk ez az úrasztal, ez mindig emlékeztet arra, hogy semmik vagyunk. Tehát hívő embereket is elkap bennünket a kísértés, hogy elkezdjük magunkat valaminek gondolni, és magunkat nagyra tartani, és önbizalommal járunk, és mi mindenre képesek vagyunk, és aki áll, meglássa, hogy el ne essék. Nézzünk az úrasztalára. Nézzünk a szent jegyekre, amíg mindig arra emlékeztet bennünket az Úr, nem csak az ő áldozatára, de arra, hogy arra az áldozatra azért volt szükség, mert magunkon nem tudunk segíteni. Magunkat nem tudjuk üdvözíteni, magunkat nem tudjuk egy boldog állapotba áthelyezni. Erre is képtelenek vagyunk. Őrá van szükségünk. Őrá, aki meghalt, de aki feltámadta halálból és él. Halálára és feltámadására emlékezünk ilyenkor, és megerősítjük a belévetett hitünket, nem a magunkba vetett hitünket, a belévetett hitünket. Most mondjátok el az embereknek, a pozitív gondolkodás híveinek, vagy akik ezeket mondogatják, hogy nekünk egy jobb alternatívánk van. A Jézus központú, az ige központú, a hitből kiinduló, a hitből élő, a belévetett hitből, az igébe vetett hitből élő gondolkodás. Éljétek ezt az életet. És meglássátok, hogy senki titeket meg ne csaljon üres beszédekkel, mert ezekért jő az Isten haragja a hitetlenség fiaira. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Köszönjük néked, Úr Jézus Krisztus, hogy te eljöttél erre a földre, és aztán önmagadról tanúságot tettél a Bibliában, amit velünk megismertetsz. És köszönjük néked, hogy miközben ismerteted velünk ezáltal munkálod, hogy bízzunk benned, és rád hagyatkozzunk. És köszönjük néked, hogy aki rád hagyatkozik, aki hittel rád bízza magát, azt az embert te józanná teszed, aki tudni fogja a maga korlátait is. Ismeri a maga erőtlenségét, a maga teremtményi törékenységét. Tudni fog a maga bűnösségéről, elveszettségéről, arról, hogy nem tudja magát megmenteni, megváltani. Átéli a maga gyengeségét. Számtalan esetben, de ugyanakkor mégis tudni fogja, hogy ő egy szeretett ember. Az Isten fia által, te általad szeretett ember, akivel ott van az Úr, akihez közel van a mindenható segítség. Az erő, a valódi erő. Köszönjük te néked, hogy te vagy az, aki józanná teszel minket, és aki bátorítasz bennünket a te drága ígéreteiddel, az örök élet ígéretével, a földi áldások ígéreteivel. Mert azt akarod, hogy rád nézzünk, és higgyük el, hogy veled mindent, amit te akarsz, meg tudunk tenni, és véghez tudunk vinni. Köszönjük néked, hogy te benned van minden erőforrásunk, és hogy így imádhatunk téged, és így énekelhetünk néked, hogy minden forrásaink te benned vannak. Kérünk téged arra, hogy most is hadd éljük át gyengeségünket, de azt is, hogy fölemelsz, és jó reménységgel ajándékozol meg minket. Hadd éljük át ezt egyéni szinten is, családjaink szintjén, gyülekezetünk szintjén, és hadd élj át a mi népünk is ezt, Urunk. Látod, hogy a népünket jelenleg most arra tanítgatják, hogy majd ő megoldja maga erejéből a dolgokat. Segíts, Urunk, hogy mi ennek a népnek, a mi honfitársainknak el tudjuk mondani, hogy magunk erejéből nem fogunk semmire jutni. Veled fogunk bárhová eljutni. Ha jó dolgokat akarjuk, hogy történjenek, akkor rád kell bíznunk magunkat. Segíts így vállalni téged, így hirdetni téged, a mindenható Urat, a személyes Istent, aki hatalmas, mindennél hatalmasabb és szerető, mindenkinél jobban szeret minket. Köszönjük, hogy bizonyságtevőid lehetünk itt a gyülekezetben. Maga a gyülekezet is a te bizonyságtevőd lehet ebben a városban, és mi, mint ennek tagjai, mi is téged hirdethetünk az embertársainknak. Kérünk, hogy adj nekünk ehhez erőt, adj nekünk ehhez bátorságot, ad, hogy ki tudjunk állni és vállalni tudjunk téged. Köszönjük, hogy rád bízhatjuk magunkat, a gyülekezetünket, a gyerekeinket, a szenvedő testvéreinket. Kérünk, hogy gyógyítgasd őket, erősítsd őket, betegágyukon. Légy azokkal, akik gyászolnak, akiknek fájdalom van a szívükbe. Vigasztalásoddal vedd körül őket. Kérünk téged a nehéz terheket hordozókért, hogy hadd tudjanak rád nézni és veled hordozni a sokszor talán elviselhetetlennek tűnő terheket. Kérünk téged arra, hogy akiknek kérdéseik vannak, azoknak te válaszolj a kérdéseikre. És akik szeretnének valamiben előre jutni, azokat te juttasd előre. Köszönjük néked, hogy mindezeket eléd tárhatjuk, hogy a meghallgattatás biztos tudatával mondhatjuk el te néked. Kérünk, áld meg most Isten tiszteletünk következő részét, és add, hogy az úrvacsorai közösségben, az irántad és az egymás iránt való szeretetben erősödni tudjunk. Amen. Mi, atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békesség, ami minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim! Testvérek, a hirdetéseket hallgassátok meg. Először is hirdetem, hogy amúgy láthatjátok, az Úrnak szentasztalát megterítettük. Akik szeretnének részt venni az úrvacsora osztáson, azokat hívjuk és várjuk az úrasztali közösségbe. Hirdetem azt, hogy a jövő héten a gyülekezeti alkalmainkat megtartjuk. Ma délután 4 órakor lesz házaspári alkalom. A gyülekezetben lesz ott a helyünkön. Oda várjuk azokat, akik szeretnének erre jönni. Tehát ma délután 4-kor házaspári kör. Ifjúsági órák, biblióóra, imaórát is, ha Isten segít, a jövő héten is megtartjuk. Nyugdíjas délután is lesz hétfőn. Szokott időbe szeretettel várjuk a testvéreket. Hirdetem azt, hogy ahogy a templom építés munkái itten haladnak, reméljük, hogy 2 hét múlva, még csak reméljük, de én úgy remélem, hogy 2 hét múlva, tehát április első vasárnapján be tudunk menni a templomba. Még a székeink lesznek ott, és nem lesz még sok minden meg, teljesen készen, de már azt hiszem, hogy ott lehetünk. Imádkozzunk ezért, hogy ott lehessünk már. És aztán a többit majd ott szépen fokozatosan, ami még hátra van munka, azt meg fogjuk oldani. És igazából nagyon hálásak lehetünk, hogy egy év gyakorlatilag egy kicsit több, mint egy pár héttel talán több, mint egy éve vagyunk itt. Akkor kezdődött az építkezésünk, és azért ez egy ilyen kisebb csoda, vagy nagyobb csoda, de legalábbis hálaadásra való ok, hogy már most reméljük, hogy visszatérhetünk minél előbb. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. Drága testvérei, most lezárva Isten tiszteletünknek ezt az első részét, de készülve már az úrvacsora osztásra, a 274. énekünket lapozzuk fel, 274, és ennek első, valamint harmadik és negyedik versét énekeljük el, tehát 274, első, harmadik és negyedik versét énekeljük. Aki nem kíván részt venni az úrvacsora osztáson, azt az ének eléneklése után elmehet, attól innen szeretnék búcsút venni, és áldást és békességet kívánni. Aki marad, az maradjon, és részesüljünk együtt a hit által, ami Krisztusunkból.